Most folytatódik a gólvonal. Luka Modric, a Real Madrid horvát labdarúgója nyerte el idén a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó aranylabdát. A 33 éves klasszis pályafutása során először érdemelte ki az elismerést. A középpályás az előző szezonban klubjával sorozatban harmadszor nyerte meg a bajnokok ligáját, emellett nyáron az oroszországi világbajnokságon egészen a döntőig jutott Horvátországgal. Az aranylabdát 2008-tól mostanáig kizárólag a portugál Cristiano Ronaldo és az argentin Lionel Messi kapta meg. Luka Modric díjáról Farkas Dávid kérdezte Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát.
Papírforma Modric sikere?
Azt hiszem, hogy igen, hát hogyha abból indulunk ki, hogy gyakorlatilag a világbajnoksággal kezdődően minden idei fontos egyéni díjat megnyert a labdarúgásban, akkor mondhatnánk, hogy igen, ez evidens, hogy ő kapta a díjat. Ilyenkor mindig kérdés az, hogy mit díjaznak a szavazók. Elsősorban az egész éves teljesítményt, az általános futballtudást, esetleg azt, hogy az adott évben, az egész évben, tehát tavasz és az ősz is beleértve ki, milyen formát mutatott, vagy ki mennyire korszakos játékos. Én azt gondolom, hogy itt most elsősorban a világbajnokságot díjazták, és persze belejártott az is, hogy a Real Madrid futballistája Luka Modric, a Madrid pedig a bajnokok ligáját is megnyerte. Cristiano Ronaldo lett mögötte a második, Antoine Griezmann pedig a harmadik. Én talán, hogyha szavaztam volna, akkor Griezmannnak kaptam volna a díjat, de hát ez mondjuk magánvélemény, ha lehet így mondani. Először díjazták az év fiatal játékosát, az Kylian Mbappé kapta meg, a Paris Saint-Germain fiatal francia játékosa, mikor női aranylabdát is először adták át, ez Ada Hegerbertnek, az Olympique Lyon csatárának jutott.
Hogy látod egyébként a sok éves teljesítmény alapján? Miben a legjobb Luka Modric?
Olyan típusú futbolista, akinek a játékát nagyon értékelik, rengeteget dolgozik, rengeteg labdát megszerez, jól passzol, jól lő, gólerős, és hát a horvát válogatottat tulajdonképpen meglepetésre segítette a világbajnoki ezüstéremhez. Én úgy gondolom, hogy amikor, ugye most 10 év után fordul elő először, hogy nem Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi kapja az aranylabdát, amikor ők nyertek, akkor beszélhettünk Ronaldo vagy Messi korszakról, vagy talán beszélhettünk is ennek ellenére, hogy most ugye Ronaldo csak második, Messi pedig ötödik lett, nem zárhatok ki, hogy 2019-2022 között ünnepelünk valakit ismét. Azt nem érzem én, hogy most Modric korszak kezdődött volna el a futballban.
De 33 éves, tehát nehéz is lenne innentől.
Így van, és ennek ellenére természetesen nem mondom, hogy nem megérdemelten kapta a díjat, hiszen meg kell hajtani az emberek a fejét azelőtt, hogy minden szavazást ő nyer meg.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. A címvédő Újpest nem jutott a legjobb 16 közé a labdarúgó magyar kupában, mivel szerdán egy 91. percben kapott góllal 1-0-ra kikapott a másodosztályú Kaposvár vendégeként. A 8. fordulóban rendezett párharcokban a lilafehéreken kívül további 2 élvonalbeli csapat, az MTK és a Diósgyőr búcsúzott, így 9 NB1-es gárda maradt versenyben. Az MTK szerdán az NB3-as Ajka vendégeként kapott ki 2-1-re, a Diósgyőr az NB2-es Budaörs otthonában maradt alul 5-3-ra. A bajnoki címvédő Vidi a másodosztályú Budafok 2-1-es legyőzésével biztosította helyét a legjobb 16 között, míg a Paks 11-esekkel bizonyult jobbnak az NB2-es Siófoknál. További eredmények: Sényő, Ferencváros 0-4, Tiszaújváros, Honvéd 0-4, Iváncsa, Haladás 2-4, Vasas, Debrecen 1-2. A 8-döntő párosítása szerda este el is készült, 3 élvonalbeli párharc lesz a kupa 8-döntőjében. A párosítások közül kiemelkedik a Ferencváros és az NB1-ben újonc Kisvárda összecsapása, mivel az előző idényben utóbbi, még másodosztályú csapatként kiejtette az akkor címvédő zöld-fehéreket. Az NB1-es együttesek közül a Mezőkövesd és a Haladás, illetve a Puskás Akadémia és a Paks egymással mérkőzik. A bajnoki címvédő Vidi a harmadosztályú Taksonyt kapta ellenfélül. A továbbjutás a legjobb 16-tól már nem egy, hanem 2 mérkőzésen dől el. A hivatalos játéknapok február 20-a és 27-e. Az UEFA végrehajtó bizottsága hétfői ülésén úgy döntött, hogy Magyarország és Szlovénia rendezheti közösen a 2021-es U21-es Európa-bajnokságot. Magyarország tehát a 2019-es női bajnokok ligája döntő, majd a 2020-as férfi Európa-bajnokság után 2021-ben is kontinentális döntőnek adhat otthont, írja az MLS internetes oldala. A döntésben érintettként nem vehetett részt Csányi Sándor, a szövetség elnöke, aki az MLS honlapjának azt mondta, a fejlesztéseknek köszönhetően Magyarország már alkalmassá vált arra, hogy rendszeres házigazdája legyen a legjelentősebb nemzetközi futballeseményeknek. A döntéssel az UEFA a magyar futball jövőjét is támogatta, az U21-es EB rendezés lehetősége ugyanis azt jelenti, hogy a későbbi felnőtt válogatott gerincét jelentő tehetségek a kontinens legjobbjaival játszhatnak kiélezett mérkőzéseket hazai pályán. A 2021-es korosztályos EB-t 6 helyszínen rendezik, 12 csapat részvételével, a tervek szerint Székesfehérváron, Szombathelyen és Budapesten, illetve Celjében, Ljubljanában és Mariborban. A magyar és a szlovén válogatott rendezőként automatikusan ott lesz a tornán, korosztályos válogatottunk tehát nem vesz részt a jövő ősszel induló EB-selejtező sorozatban, az Európa-bajnokságig kizárólag felkészülési mérkőzéseken lép pályára. A 2021-es EB nyitó meccsét Ljubljanában, a torna döntőjét Magyarországon rendezik. Az Európa-bajnokság csoportküzdelmei 3-4 csapatos csoportban zajlanak, a csoportgyőztesek és a legjobb másodikok jutnak a torna elődöntőjébe. Az UEFA 1978 óta rendezi meg a hivatalos U21-es EB-t, a magyar válogatott azóta egy alkalommal szerepelt a döntőben, 1986-ban egészen az elődöntőig jutott. A sorozat elődjét, az U23-as EB-t viszont 1974-ben megnyerte. Az előző U21-es korosztály októberben fejezte be szereplését a 2019-es korosztályos EB selejtezőjében. A magyar csapat a negyedik kalapból került csoportjába, és a negyedik helyen zárta a sorozatot. Az EB selejtező sorozat lezártát követő mérkőzés nélküli időszak 2021 nyaráig lehetőséget ad a döntőre való sikeres felkészülésre. Az UEFA csütörtökön Nyonban elkészítette a férfi U17-es és az U19-es Európa-bajnoki selejtezők elit köreinek sorsolását, valamint a következő korosztályok jövő őszi EB selejtezős csoportbeosztását. Olvasható az MLS internetes oldalán. A német Antal által vezetett férfi U19-es válogatott csoportgyőztesként jutott tovább az őszi EB selejtezőjéből. Ahhoz, hogy ki tudja harcolni az örményországi EB-n való részvételt, tavasszal az elit körben is meg kell nyernie csoportját, ám ehhez komoly bravúra lenne szüksége. A német, a norvég és a horvát csapatot sorsolták a magyarok mellé. A németeknek nem kellett selejtezőt játszaniuk ősszel, a horvátok és a norvégok másodikok lettek saját csoportjukban. A tornát a horvátok rendezik március 20 és 26-a között. Preisinger Sándor együttese az U17-es válogatott hazai pályán harcolhatja ki az írországi Európa-bajnokságon való szereplést. Ebben a belga, a norvég és a bosnyák válogatott próbálja megakadályozni március 26-a és április 1-e között. A belgák hibátlan mérleggel, kapott gól nélkül harcolták ki a továbbjutás csoportjukból. A norvég együttes csoport másodikként került az elitkörbe, Bosznia-Hercegovina pedig a legjobb csoport harmadikok között jutott tovább. Az is kiderült a sorsoláson, hogy az U17-es válogatott október 24-e és 30-a között Fehéroroszországban lép pályára a 2020-as észtországi EB-selejtező tornáján. A házigazdák mellett a szerbek és a lettek lesznek az ellenfelek. A végső győzelem a célja az OSC-nek a férfi vízilabda Eurókupában, hangsúlyozta az Inforádiónak Manherz Krisztián, miután csapatával a spanyol Terrassa együttesét a negyeddöntő visszavágóján 10 hétre legyőzte és bejutott a legjobb 4 közé. Farkas Dávid kérdezte a világbajnoki ezüstérmes pólóst.
Úgy mentünk fel az első meccsre, hogy próbáljuk meg kint lezárni a történeteket. Ebbe egy 3 szolnok mérkőzésből mentünk bele, ami azt gondolom egy kicsit fajta nyugalmat adott a csapatnak. Kicsit megnyugodtunk, hogy milyen jók lehetünk, és ez vissza is ütött, ugyanis a terasz a félállamat nem ismerve nekünk ugrott, és meg voltunk illetődve. De a csapat erét is mutatja, hogy amikor a terasz megfordította a meccset, mi vissza tudtunk jönni, vezettünk is, végül döntetlen lett. És azt mondom, hogy szerencsére, ugye így a második meccsre 0-0-ról kezdtük, 0-0-ról indultunk, mert azt gondolom, hogy az első fél időben tudatosítottuk, hogy nekünk a továbbítás is egyrészt a kupa megnyerése a célunk, és onnantól fogva tartottuk a különbséget.
4 gólt szerzett ugye ezen a mérkőzésen. Ez volt a szezon eddigi talán legjobb összecsapása, hogyha az egyéni teljesítmény nézzük?
Minden mérkőzés más, ugye még alakulásban van az egész csapat, tehát van több ember, aki Egerből érkezett, én ugye a Ferencvárosból jöttem, alapból egy új játék struktúrába kellett mindenkinek bekapcsolódnia, időkkel még mindenki felveszi ezt, de hogy én is, a csapat is nagyon jó úton halad a felé, hogy egy igazi egység. vagyunk. Az a szerencsénk, hogy 12-13 olyan játékosunk van, akiből 2-3 embernek mindig majd az adott játéknak van, szerencsére ez most én voltam.
Mennyire jövezi egyébként azt, hogy az előző szezonhoz képest jóval több játék lehetőséget kap?
Nagyon jó, világéletem olyan játékosnak tartottam magam, aki akar tud teljesítményt, jó teljesítményt hozni, hogyha nyugodt környezetben magabiztosan hagynak játszani. Ebből kevesebb volt az előző szezonban. Idei szezonban minden adott ahhoz, hogy azon a szinten tudjak játszani, amit én elvárok magamtól, és amit mások is elvárnak tőlem.
Manherz Krisztiánt, az OSC világbajnoki ezüstérmes vízilabdázóját hallották. 5 nappal az Európai Szuperkupa megnyerése után a Ferencváros 9-8-ra kikapott a vendég Barcelonettától a férfi vízilabda bajnokok ligája csoport körében. A mérkőzésről Farkas Dávid kérdezte Vámos Mártont, az FTC világbajnok pólósát.
Nem a döntetlen volt a célunk. Hazai pályán, Komjádiba egy ilyen csapattal a győzelemért szálltunk vízbe, és én szerintem egy kicsit még a Szuperkupa győzelem hatása alatt voltunk. Nem mondom, hogy rányomta bélyegét a meccsre, mert jól kezdtünk 2-0-ra, ugye gyakorlatilag legázoltuk az ellenfelet, majd utána egy kicsit megtorpantunk, és ők produkáltak egy 5-0-ás, nem negyedet, hanem következő részt. És sajnos olyan gólokat kaptunk, amik ilyen szinten nem férnek bele, lefordulásból, a center akcióból, amit úgy gondolok, hogy ez lehetett talán egy kicsit a Szuperkupa számlájára írni.
Fáradtabbak voltak? Hogy érezte?
Pont ezt beszéltük a mérkőzés után többiekkel, hogy fizikailag nem voltunk fáradtak, lehet, hogy egy kicsit mentálisan igen, de akár még egy negyedet is le tudtunk volna játszani, sőt, hogyha szerintem, hogyha lejátszunk nem 4-4-es, hanem 5-4-es a mérkőzés, akkor mi nyerünk, de hát ugye 4-4-dik tart a mérkőzés, úgyhogy összességében butácska hibákból kaptuk a gólokat, olyan gólokat kaptunk, amiket nem lett volna szabad, mert nincs benne a játékunkban, de hát úgyhogy 4 vagy 5 nappal azelőtt még euforikusan ünnepeltél, mert megnyert egy szuperkupát, az ezt is tanulni kell, hogy kell utána visszaérkezni a földre, és hasonlóan erős csapat ellen újra vízbe szállni, bár az a csapatnak van rutinja ebben, mert azért sokat megnyert játékosokról beszélünk, mégse sikerült azért teljesen szerintem visszarázódni.
Vámos Mártont, a Ferencváros világbajnok vízilabdázóját hallották. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.